Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai műsorunkban Rita asszonnyal beszélgetek újra, akivel már találkozhattak kedves hallgatóink az előző adásokban. Szervusz, szeretettel köszöntelek a magazinban.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Még mindig ugye erősen benne vagyunk az őszbe, hát inkább már ugye elkezdődött itt az adventi szezon, de még egy picit ilyen alapvető zöldségekkel foglalkozzunk, amelyek ugye minden háztartásban megtalálhatóak, és nagyjából mindenféle ételnek az alapja. Az egyik ilyen a hagyma. Mit kell tudnunk a hagymáról?
Igen, tehát a hagyma az, ami valóban nálunk szinte minden ételnek az alapja. És a hagymából is ismerünk többfélét, sokfélét nálam. Mondtam, hogy van kertem. Nyáron 2-3-4 féle hagyma is megterem. Én magról vetem a hagymát, és ugye ősszel felszedem. Hát ezek között van a fehér hagyma, sárga hagyma, a zöld vagy vörös hagyma, ami lehet csípős és egészen édeskés is. Van itt többféle, mondjuk a spanyol hagyma, ami gondolom, hogy ismert, egy ilyen lapos fejű, fehér vagy sárgás színű lehet, és elég enyhe íze van. És mivel nem túl erős, és nem csíp, ezért használjuk nyersen is salátákba, a szendvicsekbe. A másik, ez egy olasz hagyma, a cipollini hagyma, szintén lapos, vörös színű, és enyhe ízű, és édeskés íze miatt nagyon jó süthető, karamellizálható. Van a gyöngyhagyma, ami apró, kerekfehér, hát az átmérő olyan 2,5 cm körülbelül. Ezeket a pici hagymákat általában savanyítják, köretként használják, vagy savanyúságként. Ez könnyű otthon is tartósítani, csak só, cukor, fehér borecet és víz kell hozzá, és ízletes savanyúság készülhet belőle. Ha lila hagyma lekvárt szeretnénk készíteni, akkor a Tropea hagymát vegyük, ez egy olasz országban honos hagyma, és a Tropea városáról kapta a nevét. Ez a fajta nagyon lédús, aromás és édes. Van még a makói vörös hagyma, aminek hát erőteljes íze nem hiányozhat a legtöbb magyar ételből. Zsenge korábban zöld hagymaként, később főző hagymaként használható. Télire is eltehető, magas szárazanyag tartalmának köszönhetően ez jól tárolható. A fehér hagyma buroklevelei fehérek maradnak azután is, hogyha kiszárad, enyhe édeskés illata nagy előnye, hogy nyersen fogyasztva sem okoz gondot azoknak, akik gyomorégrésre hajlamosak. A fogyasztását követően ez a kellemetlen lehelet sem jelentkezik. Sokáig nem tárolható, saláták, szendvicsek, hamburgerek ízesítésére használjuk. Mi most a salotta hagymával főzünk, vagy más néven mogyoró hagyma, ez is kicsi, 5 cm-nél kisebb, hosszúkás alakú hagyma, általában barna, héjú, az íze enyhe, a zöld szárát is meg lehet enni. Használhatjuk vörös hagyma helyettesítésére is, ha kevésbé intenzív hagyma ízre vágyunk.
Mit készíthetünk csak hagymából?
Csak hagymából. Általában a hagymaleveseket készítjük, van póré hagymaleves, most én egy francia hagymalevest készítettem. Elmondom a receptjét. Körülbelül 6 adagra mondom az adagot, de hát ezt mindenki maga tudja, hogy hány személyre főz. Tehát 5 deka vaj, 5 közepes vöröshagyma, 4 közepes salottahagyma, 3 gereszt fokhagyma, 3 szál kakukkfű, 1,5 deciliter fehérbor, 1 liter csirke alaplé, 3 evőkanál liszt, só ízlés szerint, fehérbors ízlés szerint, és szerecsendió ízlés szerint, tehát ez el is hagyható. És a vaj a spiritóshoz, 1,50 deka bagett kellett, és 15 deka vaj. Tehát én nagy edényben olvasztom fel a vajat, majd hozzáadom a tisztított, felkarikázott vöröshagymát és a salottahagymát. Adok hozzá egy csipet sót, lefedem, és negyed óráig közepes lángon párolom. Ha elkezdett összeesni a hagyma, akkor már levehetem róla a fedőt, és alacsony hőfokra állítom a tűzhelyet, mert attól lesz finom édes, hogyha alacsony hőfokon így karamellizáljuk a hagymát. Hát ez körülbelül egy 30-40 percig tart. Ha a hagyma már szép aranybarna, akkor reszelem hozzá a fokhagymát, ízesítem fehérborssal, szerecsendióval, és még 1-2 percig pirítom. Ezután jöhet bele a liszt, alaposan elkeverem, felöntöm a borral, megvárom, amíg feloldja a lisztet, aztán öntöm fel az alaplével. hozzáadom a kakukkfüvet, és közepes lángon további 30-40 percig főzöm. És készítek hozzá vajaspirítóst, ezt nagyon egyszerűen a vajat egy serpenyőben felolvasztom, majd a bagett szeletek mindkét oldalát aranybarnára sütöm benne. Ez a feltét leveshez.
Reszelhetünk-e bele esetleg egy kis sajtot?
Az is nagyon finom a sajt, és akkor lehet, hogy nem is kell a vajaspirítós, hanem a végén sajtot reszelünk bele, akár füstölt sajtot is.
Beszéltünk már a fokhagymáról egy korábbi adásban, de a fokhagymából is úgy tudom, hogy készíthetünk fokhagymakrémlevest, legalábbis én szoktam készíteni.
Fokhagymakrémlevest főztem már én is, hát ugye akkor nyilván a nevében benne van a fokhagyma sok benne, ezt is lehet készíteni sajttal, pirítóssal, tulajdonképpen póréhagymalevest is lehet főzni, tehát többféle levest tudunk a hagymából, ezért is egy jó zöldség, hogy tényleg többféleképpen tudjuk használni.
Hamarosan folytatjuk műsorunkat.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal. Hagymalevest főztünk az előző beszélgetésünkben, hogyha az ember egy ilyen könnyed levest főz, akkor általában ugye egy erősebb, tartalmasabb főételt készít. Mit hoztál nekünk, illetve mit főzhetünk ehhez a hagymaleveshez?
A hagymaleveshez én legutóbb zúzapörköltet készítettem, mert ez egy jó laktatós, tartalmas étel. Libazúzából főztem. A receptjét elmondom. Kellett hozzá egy 1,5 kg zúza, libazúza, 4 fej vöröshagyma, egy 5-6 gereszt fokhagyma, 2 darab paradicsom, 1 darab paprika, 2 evőkanál piros paprika, 2 teáskanál só, 2,5 evőkanál libazsír, 1 kis kanál köménymag, 1 kis doboz paradicsom sűrítmény, 2 deciliter vörösbor, 50 deka tarhonya, só, 1 evőkanál libazsír, 1 kis fejhagyma. Az zúzát alaposan megtisztítjuk, megmossuk, majd mérettől függően 2-3 darabra vágjuk. A hagymákat apróra, a paprikát, paradicsomot kis kockákra darabolom. A zsíradékon megdinszteljük a vörös hagymát, rátesszük a paradicsompürét, és kissé lepirítjuk. Hozzáadjuk a fokhagymát, paprikát, paradicsomot, és pár percig jól összepároljuk az egészet. Majd hozzáadjuk a feldarabolt zúzát, jól átforgatjuk, hagyjuk, hogy a zúza kiengedje a saját levét, és közben egy kicsit pörkölődjön. Meghintjük a piros paprikával, sózzuk, addig pároljuk, míg a saját levét elfőli. Először, azután adjuk hozzá a barna sört, adjuk hozzá kevés vizet, kezdjük el lassan párolni fedő alatt, előfordulhat, hogy többször zsírjára pirul, de ez nem baj. Ilyenkor pótoljuk a folyadékot apránként a zúzához, addig, amíg teljesen nem puhul meg a zúza. A libazúzának 2-3 óra főzés minimum kell, hogy omlós és puha legyen. A tarhonyához a hagymát kevés zsíradékon aranybarnára pirítjuk, majd a tarhonyát átpirítjuk a hagymán, és felöntjük 2,5-szeres sós forró vízzel. Nagyon finom, ha a főzés vége felé erdei gombát főzünk bele. A barna sör íze nem fog érződni az ételen, csak kicsit pikánsá teszi, az alkoholtartalma elfő, így a gyerekek is ehetnek bátran az elkészített pörköltből.
A recept elején vörös bort mondtál, illetve utána barna sört, tehát akkor mind a kettővel tulajdonképpen készíthető.
Igen, igen. Én a vörös bort használtam, a recept szerint barna sört öntünk bele. Tehát ugyanannyi mennyiséget, 2 decilitert használhatunk.
Akkor igazából ez egy elég hosszú folyamat, tehát ugye mire azért egy pörkölt igazán megfő, tehát nem azoknak ajánlatos, akik fél óra alatt szeretnének ebédet készíteni.
Nem, ez tényleg egy időigényes, főleg a libazúza, ugye hát hosszabb ideig tart megfőzni, mint a csirkezúzát például, de érdemes az alatt az idő alatt, ameddig a zúza megpirul, a hagyma teljesen szétfő, finom, sűrű szaftot kapunk, úgyhogy rá kell szárni az időt.
Csak liba zúzából érdemes, vagy esetleg pulyka zúza mennyire?
Lehet, hogy pulyka zúzából is lehet pörköltet, én még nem próbáltam. Kacsából már főztem, meg általában libából szoktam.
Egy ilyen pörkölthöz milyen köretet készíthetünk? Tehát ugye itt többféle lehetőség is van.
Többféle lehetőség. Ha nincs túl sok időnk, akkor jó minőségű tésztákat lehet kapni. A kereskedelembe tésztát főzünk ki. Itt ugye tarhonyát készítettünk hozzá, de talán a legmegszokottabb, meg a legfinomabb a galuskát. Galuskát adunk mellé.
Azt készíthetünk otthon is, ugye?
Igen, én itthon készítem a galuskát. Hát egyszerűen tojás, liszt, só, pici víz, és nem kell túlzottan kikeverni, csak összeállítani a galuskatésztát, sós forró vízbe szaggatom. Nagyon jó, ha kézzel szaggatjuk deszkáról vagy tányérról, de hát lehet használni a galuskaszaggatókat is.
Van ennek valami praktikája, mert nagyon sokszor nagyon kemény lesz, tehát akkor túl sok lisztet adtunk hozzá, vagy mitől függ ez?
Gondolom, hogy a liszt mennyisége sok, de én ezt úgy tudom, hogy ha nagyon kidolgozzuk a galuskatésztát, akkor egészen kemény galuskákat kapunk. Tehát ezért van az, hogy tényleg nem kell simára keverni, csak éppen összeállítani a tésztát.
Hogyha valaki nem ennyire pörköltes, illetve hát nagyon sok esetben ugye érzékenyek vagyunk külön hagymára, paprikára, stb., ugye emellé a hagymaleves mellé, mivel az már elég megterhelő, van-e valami könnyed recepted?
Igen, készítettem is a hagymaleves után egy töltött krumplit, töltött burgonyát sajttal, és a sütőben sütöttem meg. Na hát ez tényleg nem egy időigényes, nem is nagyon munkaigényes, de egy nagyon finom savanyúsággal, vagy savanyú káposztával tényleg egy nagyon finom főétel lehet. Egy kiló burgonya kell hozzá, egy 5-6 deka kemény sajt, 30 g vaj, egy evőkanál majonéz, egy evőkanálnyi apróra vágott kapor, fél teáskanálnyi só, 4 keresztfok hagyma. Alaposan megmossuk a burgonyát, és mindegyiket villával megszurkáljuk. Betesszük a sütőbe, 180 fokon sütjük 45 percen keresztül. Hát a sütési idő függ a burgonyák méretétől is. A sajtot lereszeljük, összekeverjük a megolvasztott vajjal, a majonézzel, a kaporral és az apróra vágott fokhagymával. A sajtos keverékből formázunk egyforma gombócokat, miután a burgonya meghűlt, mindegyiket vágjuk be keresztalakba, és mindegyik burgonya közepébe helyezzünk el egy kis gombócot, majd a burgonyát tegyük vissza a sütőbe néhány percre, ezután tálalhatjuk is.
Elkészíthető ez esetleg édes burgonyából?
Még nem próbáltam, de úgy gondolom, hogy igen.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal. Ugye megtörtént vasárnap az első gyertyagyújtás, és már mindenki a karácsonyi lázban ég. Nagyon sokan próbálkoznak ebben az időszakban a mézes kalács sütéssel. Szoktál-e esetleg mézes kalácsot készíteni?
Igen, minden évben, tehát karácsony nincsen mézes kalács, meg linzer nélkül nálunk, és ugye azt már egy-két héttel karácsony előtt megsütöm, dobozba teszem, és akkor az eláll. Addigra jó esetben meg is puhul. Van egy mézes kalács receptem, ami bögrés, és ez olyan, hogy rögtön puha. Ezt 2,5 deciliteres bögrével mérjük, tehát hogyha 4 bögre finom liszt, akkor az pont 1 kg, egy másfél bögre porcukor, 3 teáskanál szóda bikarbóna, 1 evőkanál mézes kalács fűszerkeverék, 30 dekagram margarin vagy vaj, én margarint használtam, 1 bögre méz és 3 darab tojás. A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szóda bikarbónát egy nagy tálban összekeverjük, ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott margarint. Nálam ez úgy nézett ki, hogy mikróban egy picit megpörgettem a felkockázott margarint, és amikor éppen, hogy elkezdett megolvadni, akkor raktam hozzá száraz anyagokhoz. A méz és a tojások szintén mehetnek a tetejére. Ekkor egy villával az egészet átkavarom. Én addig kevertem, amíg úgy nagyjából összekeveredett a liszt, egy ragacsos anyagot kaptam. Ezután kézzel egy nemű tésztává gyúrtam, és 3 egyenlő részre osztottam. Az első adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtottam, körülbelül 1/2 centi vastagra, majd tetszőleges formákat szaggattam a sütemény kis szúróval a tésztából. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatom őket, 180 fokra előmelegített sütőben, ez nálam alul felülsütés, pontosan 10 percig sütöm. Semmiképp sem kell több, sőt figyelni kell, mert nagyon hamar elkészülnek.
És akkor utána megég, vagy megkeményedik?
Igen, megég, és hát meg is keményedik. Tehát a 10 perc az bőven elég, de ez attól is függ, hogy kinek hogy süt a sütője. Tehát érdemes figyelni tényleg, hogy áll. És azután ezeket dobozba rakom, kihűl dobozba rakom, és szépen eláll karácsonyig.
A manapság már nagyon sokféle forma is létezik, amivel szaggathatunk, és nagyon sokféle díszítő elem, cukormáz, mindenféle bolt, illetve házi készítésű is. Szoktad-e őket díszíteni?
Igen, szoktam. Én a cukormázzal szoktam a figurákat megdíszíteni, de most legutóbb már vettem én is készen kis díszítő elemeket, a gyöngyök, a kis csillagok, a hópelyek. Tényleg, hogy most már olyan sokféle kapható, hogy nagyon szépek is amellett, hogy finomak a mézes kalács.
Ha esetleg valaki nem szeretné a mézes kalácsot, de mégis vágyik valami karácsonyi ízre, akkor milyen receptet ajánlasz neki?
Ugye szoktuk mondani, hogy a karácsonyi sütéskor a vanília, a fahéj illat, a diókrém, ezek, amik általában előfordulnak a süteményekben. Én advent időszakában minden hétvégére készítek egy karácsonyi jellegű süteményt, ilyen például a diókrémes kávés süteményem, amihez 6 tojás kell, 14 dek a cukor, 14 dek a darádió, másfél evőkanál liszt, egy tasak sütőpor és egy kis rum aroma. A krémhez kell 25 dek a vaj, 2 tojás sárgája, 20 dek a porcukor, egy tasak vaníliás cukor, 6 teáskanál kávépor, instant kávépor, 3 evőkanál tej, 15 deka darabokra vágott dió. És a tetejére 20 deka étcsokoládé, 1 teáskanál vaj. A tojások fehérjéből kemény habot verünk, majd a cukrot és a tojások sárgáját is beledolgozzuk. A diót, a sütőport és a lisztet összekeverjük, és beleforgatjuk a habba, rumaromával ízesítjük. Sütőporral bélelt tepsibe öntjük, és középmeleg sütőben tűpróbáig sütjük. Elkészítjük a krémet, a vajat kikavarjuk, a cukrot a tojások sárgájával habosra keverjük, a vaníliás cukrot és a kávéport a tejjel símára keverjük, majd a tojás sárgájához adjuk. A krémet lassanként adjuk a vajhoz, folyamatosan kavargatva. Majd a vágott diót is belekeverjük, a tészta tetejére kenjük a krémet, és fél órára körülbelül a hűtőbe tesszük. A csokoládét felolvasztjuk, a vajat is hozzáadjuk, majd bevonjuk vele a süteményt. Hűtőbe tesszük legalább egy órára, ezután tudjuk szeletelni.
Említetted, hogy a tésztájához kell liszt, mondjuk nem sok, de esetleg kiváltható-e valamilyen más liszttel, mint a fehér liszt, hogyha valaki ugye erre érzékeny?
A tésztához tényleg kevés liszt kell, mert ugye a darádió ott van, tehát azzal együtt kell használni. Rakhatunk bele teljes kiörlésű lisztet, vagy vannak most már szénhidrát csökkentett süteménylisztek, ezekkel minden készíthetjük, nyilván nem csak fehér liszttel.
A mézes kalácsnál is ugyanez a kérdés, hogy ugye a mézes kalácsot is normál liszttel készítettük, hogy mennyire tartja magát, hogyha esetleg teljes körlésű lisztből készítjük.
Nem olyan sokáig szokott nálunk állni, ugye a mézes kalács, ezért mondhatom, hogy ha teljes kiörlésű lisztből sütjük meg, ugyanolyan finom lesz, talán az állag egy kicsit töményebb, ugye a teljes kiörlésű liszt miatt, de elkészíthető.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Rita asszonnyal. Mint az előző két adásban, most is néhány konyhai praktikát, trükköt oszt meg velünk Rita asszony, amelyet egy régi-régi könyvéből szed nekünk elő, és napi használatban van ezekkel a praktikákkal.
Igen, tehát gondolom azt, hogy nem mindenki számára ismertek ezek az apró konyhai trükkök, amiket hát bevethetünk, és arra gondoltam, hogy megosztok a hallgatókkal egy párat ezek közül, mert például mi történik akkor, ha elsózzuk az ételt? Ha elsózzuk az ételt, az átszűrt levesekhez vizet önthetünk. Hát ez mondjuk logikus. Nyers tojás fehérje habját keverjünk a túlsózott levesbe, és ha megkocsonyásodott, emeljük ki belőle. A tojásfehérje a felesleges sót magába szívja. Rántott vagy habart levesekbe nyers krumplit reszelhetünk, és ezzel felforraljuk, majd sok friss petrezselymet, zellerlevelet vághatunk bele. Almaecetet összekeverünk cukorral, és kávés kanalanként az ételbe keverjük addig, amíg a felesleges sót semlegesíti. Tehát egy kávés kanál ecethez egy kávés kanál cukrot teszünk. Nem csak leves, bármely étel, például a pörkölt sózását is mérsékelhetjük fél késhegynyi szódabikarbónával. Ha valami túl édesre sikerült, hozzákeverünk az ételhez egy kávés kanál citromlevet vagy almaecetet. Ez nem csak a cukrot köti le, de az étel ízét is teljesebbé teszi. Ha az étel ízét szeretnénk kihangsúlyozni, akkor édes ételek jobb ízűek lesznek, ha csipetnyi sót teszünk hozzá. A sós ételekhez és mártásokhoz viszont egy csipetnyi cukrot adjunk. Erről ugye sokat hallottunk, ha édeset főzünk, mindig kell egy pici só bele. Amelyik ételbe ecetet teszünk, legyen az hús, főzelék, saláta vagy mártás, abba egy kevés cukrot is tegyünk, de csak módjával, sem az ecet, sem a cukor ízének érződnie nem szabad. Rántással nem csak sűrítjük, hanem ízesítjük is az ételeket. A lisztet mindig a már meleg zsiradékba tegyük, és az étel jellege szerint világosra vagy barnára pirítsuk. Barnább rántást készítsünk a hüvelyeseknek, például a káposztának, vagy a savanyú tojásnak is. A világosabb rántást adjuk a zöldbabfőzelékhez, a mártásokhoz. A készrántáshoz tegyük a megfelelő ízesítőket, petrezselymet, köménymagot, hagymát, majorannát, fokhagymát, piros paprikát. Ha a mártásunk túl híg lenne, egy kávéskanál lisztet, lehet burgonya vagy rizsliszt is, egy csésze hideg vízbe simára keverünk, majd állandó keverés közben belecsurgatjuk a mártásba. Felfőzzük, így kapjuk meg a kívánt sűrűséget. Tovább forralással is sűríthetünk, de csak azoknál a mártásoknál, amelyekhez tojássárgáját nem adunk, mert az összefut a forralásnál. Ha pedig sűrű a mártás, húslevessel, tejjel, tejszínnel vagy más folyadékkal hígítjuk, az szerint, hogy milyen mártást készítünk.
Nagyon sok esetben halljuk, hogy adjunk hozzá húslevest. Tehát ugye nem mindenki tárol otthon minden nap húslevest, és hát a maradékot ugye nem tároljuk. Mennyire hasznos ezekhez, ami leveskockából készül, vagy ilyen vegetás lé tulajdonképpen?
Igen, hát elvileg a legjobb ugye, ha tudunk készíteni húslét, és azt tároljuk a hűtőben. De meg lehet oldani, hogy felöntöm vízzel, húslevéskockával, vagy ételízesítővel ízesítem, ugyanazt a célt szolgálja.
Ez a mártás szerintem ez egy ilyen sarkalatos pont a főzésben, mert ez nem mindenkinek sikerül, illetve ez olyan, mint a habarás, a rántás, ugye ezek a mártás dolgok. Tudsz esetleg mondani valami jó mártás receptet?
Ugye a legismertebb a paradicsom mártás, amit hát húsokhoz szoktunk készíteni. Ezt is úgy készítjük, hogy zsiradékon, hát ki mit használ, a lisztet megpirítjuk, és felöntjük a paradicsommal. Én azt tapasztaltam, vagyis én így gyakoroltam ki, hogy habverővel keverem a mártást, hogy ne legyen csomós, és akkor szépen simára tudom, lassú tűzön főzöm, és szép simára tudom keverni.
Van-e valamilyen hőmérsékleti praktika, ugye nagyon sok esetben mondjuk, hogyha akár csak egy pudingot készítünk, és ugye a hideg tejhez mondjuk hozzáöntjük a pudingport, és egyből csomóssá válik. Hogy melegítsük-e ezeket a folyadékokat, vagy ez a szobahőmérséklet mennyire számít?
Magát a pudingport én hideg tejjel szoktam kikeverni, tehát előbb a pudingot öntöm a tálba, és fokozatosan adok hozzá egy kis tejet, és ezt is habverővel keverem simára, így nem válik csomossá. És amikor simára kikevertem, felforrt a tej, akkor öntöm hozzá a többi tejhez.
Akkor mondjuk ez a habverő, ez egy elég hasznos ilyen csomómentesség szempontjából.
Számomra igen, én azt használom, a kézi habverőt.
Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon remélem, hogy újabb hasznos tippekkel és tanácsokkal szolgálhattunk. Köszönöm szépen, és várunk vissza.
Hát reméljük, hogy tudnak a hallgatók is ebből hasznosítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, viszont hallásra.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában. Tartsanak velünk!